Drága Úrunk, ha Te a bűnöket számon tartanád, kicsoda állhatna meg előtted. Úrunk, de Te megbocsátottál és elfelejtettél mindent, ami a mi múltunkkal, a bukásainkkal, az ellened való lázadásunkkal volt kapcsolatban. Minden céltévesztésünket és minden elvárás alatti maradásunkat, Jézus, Te fizettél, és megigazítottál minket. Jézus, Te vagy a mi életünk. Jézus, benned van a mi életünk. Jézus, Téged imádunk. Jézus, ha Te nem lennél, mi elvesznénk. Ha Te nem tetted volna meg, értünk, amit megtettél mi. Mi teljesen jogosan és érthető hozzá. Nem férnek kétség, hogy megyünk és menetelünk a pokol felé. Jézus, köszönjük Neked. És ezt a pár percet, Urunk, odaadjuk a figyelmünkben, a szívünkben, hogy továbbra is szolgálj, hogy adj a Te igédből. Urunk, köszönjük az igédet, amely élő és ható, amely vetve van általad, ami jön felénk, és a Te igédnek hatása van. A Te igédnek hatása van. Hála Neked ezért, Urunk. És kérünk, hogy szolgálj és vezess ezeket a perceket. Uram, ahogy hallgatunk, és ahogy szólok. Jézus nevében, Atyánk, amen. Volt egy hölgy, aki elment egy boltba, egy papagájboltba, állatkereskedésbe, lehet, hogy így szebb. És az volt a célja, hogy vásároljon egy olyan papagájt, ami tud beszélni. Meg is vásárolt egy papagájt, hazavitte, és másnap hozza vissza, és mondja az árusnak, hogy de ez a papagáj, ez nem beszél. És akkor hát csodálkozik az eladó, és azt mondja, hogy van ennek a papagájnak otthon tükre. Mert a papagájok nagyon szeretik nézni magukat a tükörbe, hát tulajdonképpen akkor abban valaki mást látnak, és így könnyebben elkezdenek beszélni. Nem volt, ezért vásárolt egyet, hazavitte. De másnap ismét jött vissza, hogy hát ott van a tükör, de mégsem beszél ez a papagáj. Oké, értem. Van-e otthon létrája ennek a papagájnak? Nincsen. Van itt nálunk megvásárolható, vigyen egyet neki, mert szeretnek fölfelé és lefelé, fölalá boldogan járkálni, és ez így könnyebbé teszi számukra azt, hogy beszéljenek. Szintén hazamegy a nő, de ismét jön vissza másnap, és elmondja, hogy nem, ez sem működik, a létre sem segített. Jön a kérdés az eladó részéről, hogy van otthon hintája ennek a papagájnak. Ez valószínűleg segíteni fog, ez megnyugtatja őket, ahogy ide-oda himbálóznak és hintáznak, vigyen egyet, elviszi az asszony. De jön vissza sokkal levertebben, és egy kétségbeeséssel az arcán, és elmondja, hogy a papagájom elpusztult. Tényleg, és megdöbben az eladó is, és együtt szomorkodik vele, és megkérdezi egy pár perc után azért, hogy de mégis mielőtt meghalt, vagy elpusztult, volt-e, esetleg mondott-e egyetlen szót, vagy egy mondata volt-e esetleg, és mondta a volt tulajdonos, hogy igen, mondta, azt kérdezte, hogy ételt egyáltalán nem árulnak abban az üzletben. És ez annyira, hogy mondjam, egy erőteljes szellemi elv az életünkben. Egy létszükség lett. Mert, és mindjárt mondom miért, mert el lehetünk foglalva, eltölthetjük az időnket azzal, hogy a tükör előtt a megjelenésünkre összpontosítunk. El lehetünk foglalva azzal, hogy létrán járunk, és próbálunk felfelé menni, és a karrierünkkel és a sikereinkkel foglalkozunk, és arra összpontosítunk. Egy hintán nagyon-nagyon jól érezhetjük magunkat, és törekedhetünk arra, hogy minél könnyedebben és minél nagyobb szórakozással éljük át, vagy menjünk át az életünkön, de könnyen elképzelhető, hogy eközben lelkileg éhen halunk. Jeremiás 15:16-ban azt mondja Jeremiás: Uram, ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat. A te szavaid örömömre váltak nékem, és szívemnek vígasságára. Azt mondta Teréz anya, több dolog közül az egyik volt, amit mondott, hogy ott Kalkuttában, ahol szolgált, ott a legnehezebb eseteket úgymond az jelentette, amikor az emberek, akikkel ők foglalkoztak, akiket támogattak, akiket ápoltak, elvesztették az étvágyukat. Vagy azok, amikor betegek voltak, és nem tudták megemészteni az ételt. Illetve amikor nem tudtak enni. Ezek voltak a legnehezebb pontok. És a lelki halál, ha nem táplálkozunk Isten igéjével, tudod, ugyanilyen hatást jelent az életünkre. És ezt mondja Jeremiás: ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat. Én élveztem, amikor te szóltál, Uram. Az én szívemnek vígasságára voltak, amikor te szóltál, amikor te igédet hallottam. És sokszor gondolok arra, hogy mennyire nem ismeri a világ, hogy Isten igéje milyen csodálatos, átformáló, erővel teli hatással van és lehet egy embernek az életére, egy hívőnek az életére. Sokan egy fekete borítójú, fekete kemény borítójú könyvet látnak benne, amire azt mondják, hogy ez évszázadok óta egy elavult könyv. Semmi aktualitása nincs. Idős, fekete, ruhás, 85-90 éves embereknek való. És Jeremiás azt mondja: ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat, a te szavaid, tudod, egy vígasságot jelentettek számomra. És nézzük meg Lukács 8-hoz, kérlek, lapozzatok. Kiment a magvető vetni. És egy rövid gondolatom van ennek a néhány versnek a kapcsán. Kiment a magvető vetni. Oké, olvassuk el 5-ös verstől. Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát, és magvetés közben némely esik az útfélre, és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt. És némely esik a kősziklára, és mikor kikelt, elszárada, mert nem vala nedvessége. Némely esék a tövis közé, és a tövisek vele együtt növekedvén megfojták azt. Némely pedig esék a jó földbe, és mikor kikelt, százszor, vagy százannyi hasznot hozott. Ezeket mondván, idáig, és kikelt, és százannyit hozott. Isten igéje, az az ige, amit olvasok, mikor kinyitom otthon a Bibliámat, az az ige, ami már talán az elmémben van, és idézni tudom, és idézem magamnak, az az ige, amit hallhatok, mikor itt vagyok a gyülekezetben, ez mindig ható, ez mindig hat, pontosabban mindig ható. Egy erő van benne, Istennek egy munkája van elrejtve benne, amelyet a Szent Szellem által tud valósággá tesz. Isten igéje mindig termékeny. Isten igéje Istennek a csodája számunkra. Az írott ige, amit megnyitok, és hogy mondta Jeremiás, tudod, hogy ez táplált engem. Ez bennem valami gyönyörűséget hozott létre. Ez bennem képességet hozott létre. Ez bennem változást hozott, amire ember képes nem lenne. Isten igéje, a mag mindig hatékony, mindig termékeny. És az első, itt az ötös versben azt mondja, hogy kiment a magvető, hogy elvesse az ő magvát. A magvetés közben némelyesék az út félre. És eltapostaték, és az égi madarak megevék. A Biblia időkben a földek mentén kitaposott ösvények voltak, és ezeken az ösvényeken jártak azok az emberek, akik arra jártak. És hogy sokszor átmentek rajta, csak egy kemény felület, egy kemény kérges felület képződött. És hogyha erre ráesett egy mag, akkor ugye az nem tudott gyökeret ereszteni. Szinte egy pattant a tetején, igaz? Egy kemény felületre rádobod a magot, akkor szinte pattan, és elszárad az a mag, mert nem tud gyökeret ereszteni. És ez a pár vers, ez beszél a földről, amelyet a mi szívünkhöz hasonlítja. És ez az első, ez a kemény föld, amely az út félre esett, és hozza Isten nekünk példaként, hozza számunkra, hogy így tanítson, hogy így egy párhuzammal, hogy egy segítséggel segítsen ráébreszteni minket. Jézus, amikor erről beszélt, ugye ő példázatokban beszélt sokszor, és ez is egy ilyen eset volt, amikor hozza a példát, hoz egy párhuzamot, és azt mondja, hogy azoknak hozom, akik hallják, akiknek van hallásuk. Azoknak hozom, akiknek van hallásuk, és az életükben ez termékeny lesz. És Sátánnak a célja, hogy ilyen kemény földre pattanjon, tudod, Isten igéjének a magva, hogy el tudja kapni, hogy el tudja vinni, még mielőtt kikelne, még mielőtt termést hozna, még mielőtt megsokszorozná magát. A mi életünkben ez a kérges, ez a kemény felület, ez több dolog által kialakulhat. Lehet, hogy tudod, így beletapostak a lelkedben az életed során. Tudod, úgy érezted, hogy megtapostak téged. Lehet egy nagy csalódásért, és elkezdtél, elkezdett a szíved így megkérgesedni. Elkezdtél kemény lenni, tudod, mindazok a dolgok felé, amiket talán Isten akarna hozni. Így megkérgesedhet az embernek a szíve, és kifejleszt egy áthatolhatatlan pajzsot. És ez, tudod, Sátán ezen örvendezik, amikor megy, és el tudja kapni azt a magot, amit Isten intett oda. Hósás 10:12. Ez a kis proféták közül az első. Nem azért kis proféták, mert az összes többi proféta közül alacsonyabb növésűek voltak, hanem azért, mert az alapján, amit szóltak, vagy ami bekerült az igébe, gyakorlatilag terjedelmükben a rövidek közé tartoznak. Ezt mondja Hósás, 10. fejezet, 12-es verse. Vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint, szántsatok magatoknak új szántást. Szántsatok magatoknak új szántást. A kisebb koromban többször elmentem egy ismerősünkhöz, Pest mellett Pécerre, akiknek szántóföldjeik voltak, és kint voltam sokszor, és dolgoztam velük, vezettem a traktort nagy lelkesen, szerintem 14 éves lehettem, vagy 13, a földön, a földeken, traktor mögött a pótkocsi, és remélem ezt nem hallja a Csongrád megyei rendőr főkapitányság, bilincsben elvisznek. És amikor mentünk a traktorral ki a földekre, akkor megfigyeltő volt, hogy korábban, amikor az eső esett, akkor az akkor elmenő elhaladó autó ilyen erős vájatot ásott ki a kerekeivel. És amikor belekerült az ember egy ilyen vájatba, az autóval, amivel haladt, vagy traktorral, ott kellett egy erőt kifejteni, hogy ebből a vájatból, hogy ebből a megszáradt föld ből, ebből a föld vájadból, amit az a kerékképzet ki tudjon jönni. És Isten a szellemi életünkben a növekedést, a szellemi életünkben a növekedéshez szükség van egy proaktivitásra az életünkben. Szükség van arra, hogy egy árat fizessünk. Szükség van arra, hogy valami, ami eddig ment egy könnyű megszokás szerint, hozzak egy döntést, és azon a kormányon mozdítsak. A megdöbbentő az, biztos tudod, ha akár aszfalton mész egy autóval egy kijárt vájadba, szinte elengedheted a kormányt, és megy magától. Ilyen magunkban az életünk döntések nélkül, Isten szerint való döntések nélkül az életünk csak egy ilyen vájadban halad. És ez a vájat nem jó gyümölcsöket, hanem olyan gyümölcsöket terem, amiket igazából nem akarunk. És azért szükséges, hogy hozzunk döntéseket, amelyekkel és Istennel, tudod, ezekből kikerülünk, és az életünk tudod, csak gyümölcsözik, és sokszoros gyümölcsöt terem, sokszoros termést hoz. Azt mondja, szántsatok magatoknak új szántást. Ne haladj a rutin szerint. Az életedben, menj az árral szemben, menj a lelked kívánságainak az árjával szembe, menj az ellenállás ellen, és én veled vagyok. Hozz hitbeli döntést, és én veled vagyok, és az életedben gyümölcsök fognak teremni. Olyan területeken is, amelyekről már rég lemondtál. Gyümölcsözni fogsz, Isten olyan dolgokra fog képessé tenni. Isten olyan dolgokat fog leszakítani rólad, amelyekről talán már lehet régen lemondtál. Szántsatok magatoknak új szántást. Tudom, hogy szívünk megkeményedhet meg nem bocsátás miatt is. Neheztelés miatt. Ha nincsen egy proaktivitásom, ezt a gyönyörű szót használva, akkor én csak könnyen neheztelésben fogok élni. Csak könnyen egy meg nem bocsátás lesz állandó résztvevője a napjaimnak. Könnyen leélek heteket, hónapokat, éveket úgy, hogy valakit csak gyűlölök a szívemben. És azt mondja Máté 5-ben van ez, hogyha te mész a te ajándékoddal az oltár felé. Viszed a te ajándékodat az oltára, és eszedbe jut, mondhatjuk így, és a Szent Szellem felhozza, hogy valaki ellen panaszod van, akkor tudod, mit csinálj? Tedd le azt az ajándékot ott, ahol vagy. Tedd le. Abban a pillanatban a legjobb döntés számodra, hogy leteszed, és azt most másodlagos helyre sorolod, és megfordulsz, és elmész, és azzal az atyád fiával rendezed a kapcsolatodat. Te atyád fiával rendezed a kapcsolatodat. Annyira nagyszerű, hogy Isten, annyira nagyszerű az, amit Isten egy ilyen döntésen keresztül tud adni egy ember életébe. Annyira csodálatos az a szabadság, amire Isten lecseréli igazából egy meg nem bocsátó szívből fakadó nehéz lelket. Ahogy odamész és elmondod, hogy mi esett neked rosszul, valamiben, amit mondott neked, vagy valamit, amit úgymond tett ellened, vagy bocsánatot kérsz tőle valamiért, amivel tőt megbántottad. Odamész hozzá, és lehet nem tudsz mást mondani, csupán annyit mondani, hogy figyelj, én szeretném rendezni ezt a kapcsolatot. Én szeretném, hogy köztünk is ott lehessen Isten. És igazából azért is, mert szeretném, hogy Isten itt lehessen, hogy lehessen egy kapcsolatom, egy közösségem vele, lehessen egy bővölködő életem. Mert sokszor a neheztelés és a meg nem bocsátás egy erős kérget képez a szívünkön, és nem tud bemenni Isten igéje, és megakadályoz a gyümölcs termésben. Egy erős kérget képez. 2 Péterben beszéltünk hétfőn a lépcsőn erről az ige szakaszból. Ott azt mondja, nem is tudom, 5. versbe, talán vagy 6. Atya fiakhoz való hajlandóság, atya fiak felé való szeretet, testvéri kedvesség, Krisztus teste. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy onnan fogja megtudni a világ azt, hogy te az én tanítványom vagy, hogy a te testvéredet szeretni fogod. Ez az elsődleges mutatója. És azt gondolom, ezért is talán nagyon-nagyon ki van ez hívva. Sok minden harcol ez ellen, hogy egymással egy szabad kapcsolatunk legyen. Oké. Aztán ott lehet, tudod, Isten felé neheztelés. És ma délután olvastam Jobbnak a történetét, és Jobb 31-ben Jobbnak egy ilyen nagyon bátor panasza van Isten ellen. Tudod, elmondja Istennek, hogy miért nem helyes az, amit ő megenged az életében. Jobbnak ott volt egy önigazsága. Jobbnak ott volt egy önigazsága, ahol azt mondta, hogy én tudom, hogy Istennek mit lenne szabad megengedni az életemben. És mondta, és tudod, hogy olvasod, csak így szinte azt mondod, hogy fú, tudod, hogy várod, hogy valamelyik pillanatban így lecsap, lesújt Isten, olyan szavakat mond. És aztán Isten elkezd vele beszélgetni. És hogyha akarsz néhány percet otthon, tudod, egy magasztalással tölteni, akkor csak kezd el olvasni Jobb 38-at. Isten elkezd arról beszélni, hogy Jobb milyen nem, szépen fogalmazva. Isten elkezd arról beszélni, hogy ő miket tesz meg folyamatosan ebben a világ mindenségben. Elkezd beszélni, annyira tetszik, a jégeső, mikor esik, akkor mik azok, amik esnek? Jégkockák, igaz? Oké, hogy a jégkockáknak a tárháza. Tudod, hogy Isten azt a jeget, ami a jégeső előtt leesik, tudod, ő így egybegyűjti, és ott tartja, és csak tudod, itt lennénk, és elkezdenénk olvasni, 38. fejezettől, tudod, csak megáldva mennénk haza. Ha akarod Istent magasztalni, akarod otthon, tudod, vele időt töltve, tudod, csak elismerni őt, és csodálni őt azért, aki ő, csodálni őt azért, amit tesz, tudod, csak vedd elő. A mi imánkat magasztalással kezdjük. A mi imánkat azzal kezdjük, hogy elkezdjük Isten csodálni azért, aki ő. És hatalmas, tömören, versről versre Isten az ő csodáiról beszél. Meg vagyok kísértve, hogy odalapozzak, de nem lapozunk most oda. Nézzétek meg. Oké, tehát szántsátok meg a kérges felületet. Oké. Aztán itt Lukács 8-ban a következő úgymond szív, de azt mondja a 6. versben, és némely esik a kősziklára. Oké, ez a kőszikla, ez igazából egy felszínes talajt jelent, mert abban az időben, ezen a területen, a földtől számítva csak olyan 10-20 centi mélységben volt termékeny talaj, és alatta sziklás volt, és nem tud a mag belekapaszkodni ebbe a sziklás talajba. És amikor itt ezt olvasod, hogy ráesett a kősziklára, akkor gondolja arra, hogy sziklás talajra esett. Azt mondta valaki, hogy korunknak a felszínesség az átka. Oké. Te és én ebben a korban leginkább a felszínességgel, egy felszínesen élt élettel vagyunk megkísértve. A sekélyes kapcsolatok, amik felé a világ úgy vinne minket, ami felé a sodrás vinne minket, felszínes beszélgetések, elsietett imádságok, a egyik szolgálatból a másikba ugorhat a hívő mindenféle gyökér nélkül, könnyen egyik szolgálatból a másikba, és nincs meg az, ami szükséges, ami létszükséges magához az életünkhöz is. A keresztény életnek a szíve lelke, hogy megtanuljuk, hogyan halljuk meg Isten hangját. Annyira nagy áldást adott nekem Isten az elmúlt hetekben. Így azon gondolkodtam, hogy Uram, úgy szeretnék kialakítani a lakásunkban egy szentélyt. Tudod, egy olyan helyet, ahol mindig veled találkozok. Egy olyan helyet, ahol aminek van egy varázsa, mert ott mindig veled találkozok. Ahova kirakhatok különböző dolgokat, amelyekről tudod, eszembe jut egy korábbi találkozásunk, amiről eszembe jut valami, amit te személyesen szóltál hozzám. Ahol csak ott lehetnek akár ilyen kis jegyzett papírok, ilyen egymondatos kiírások, tudod, ami találkozásainkból jöttek. És úgy szívemen van még mindig, úgy, hogy legyen egy ilyen szobám, ahol a falon ott vannak ezek a dolgok, varázsa van annak a helynek. És egyelőre Isten nem adott mást, mert ugye van egy nappali a lakásunkban, és van két szoba, egyik a miénkével, másik Sárié, neki egyedül van egy egész szobája. De olyan jó, mert végül is nem feltétlenül helyhez van kötve, mégis Isten tud adni dolgokat, amiknek van egy varázsa, és adott egy ilyen asztallapot nekem. Szóval tudod, hogy van egy asztallapunk, amit nem használunk másra, és ez egy ilyen, hát nem tudom, háromszor ekkora, talán mint ez a kotta pultnak így ez a része, és ezt viszem magammal éppen, ahol csendességet találok a lakásban. Lehet, hogy épp az egyik szoba üres, lehet, hogy épp a másik szoba üres, és ott van a Bibliám, ott van egy-két könyv, ott vannak papírok, amire jegyzetelek, mikor így Istennel ott egyedül vagyok, és ennek az asztallapnak van egy ilyen varázsa. Valami, ami a Istennel való találkozásaimhoz kötök. Valami, ami egy csodálatos dologra emlékeztet. Valami, amihez szívesen megyek, és szívesen töltök ott időt. És értitek, nem az asztallap, hanem az, amit Isten ezen keresztül ad nekem. És a Istennel való találkozások. Hogyan halljuk meg Isten hangját? Meg kell tanulnunk, hogy meghalljuk az ő hangját. A mély kapcsolatnak az ellenség az a nyüzsgés. És a Bibliában érdekes, hogy a Biblia egyik szava a világiasságra az a nyüzsgés. Oké? A világiasságra. A Biblia egyik szava az a nyüzsgés. A Róma 12:2 azt mondja, hogy és ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által. Ne szabjátok magatokat e világhoz. Így mondtuk a szemeszterben, a Biblia iskolában, hogy Ili, vagy akik ott voltatok az órán, hogy szólt az a mondat az öntőformával kapcsolatosan? Ne engedd, hogy a világ bele tegyen téged az ő öntőformájába. Tessék, úgy hangosabban. Hogy belepréseljen az ő öntőformájába. Ne engedd, hogy belepréseljen, tudod, a nyüzsgésbe. Menj ellene. Különíts el Istennek egy időt. Lehet, hogy ez reggel 6 óra, vagy reggel 5 óra, nem tudom, mikor ébredsz. Lehet, hogy inkább éjjeli bagoly vagy, és este tudsz erre könnyebben időt elkülöníteni. De szükségünk van, hogy Istennel együtt töltsünk időt. Lehet, hogy te megteheted, hogy egy külön helyet találsz a lakásban, ahol mindig mész. Ahol ott vannak azok a kis papírok, kis cetlik, kis tárgyak, tudod, amik Istennel való találkozásokra emlékeztetnek téged. Bátran alakíts ki egy ilyet. Isten annyira szeret velünk találkozni. És nekünk pedig létszükségünk ez. És még több ennél, Isten szent szelleme által csak elkezdünk szeretni ővele találkozni. Tudod, egy kapcsolat ővele, ami valósabb tud lenni akármelyik más kapcsolatodnál, amelyekben neked az életben vannak. Isten valós. Azt mondja, hogy említettük a hétfőn is, hogy akik engem szorgalmasan keresnek, azok megtalálnak. Akik engem szorgalmasan keresnek, azok megtalálnak. És a hiteles keresztény élet egyik legfontosabb összetevője az időtényező. Az idő. Az időmmel. Mit kezdek? Ellene megyek-e? Mert tudod, fordítok azon a kormányon, bár nehéz kijönni abból a vájatból. Képes vagyok-e felborítani a megszokott időbeosztásomat a legnagyobb kincsért, a legfantasztikusabb személlyel való találkozásért napról napra. Nekiadni az időmet, nem valami maradék időt, nem valami hulladék időt, nem valami időt, ami úgy egyszer jön, egyszer meg nem jön, mert épp ott más valami volt a helyén. Hanem a meghatározó időt Istennek tudom-e adni. És azt mondom, hogy nem fogom csak úgy lapozgatni a Bibliámat, hogyha a Biblia nem szól hozzám. Nem fogok csak értelmetlen imákat mondogatni. Istent akarom. Mert ő az ügyéből szól. Mert ő az ő igény keresztül valóság számomra. Az ő hatalma, az ő élete valóság számomra, és csak nem fogom lapozgatni a Bibliámat, mint hogyha az csupán egy régi könyv lenne, ami 80-90 éves fekete ruhás embereknek való. Megértem, hogy Isten ajándéka számomra, amin keresztül a legnagyobb kincset adja az életembe. Nem hagyom, hogy ne hassa át az életem. Oké, és aztán itt van a hetes vers, és aztán gyorsan befejezzük. Itt azt mondja, hogy némely esik a tövisek közé. Némely esik a tövisek közé. És a tövisek vele együtt növekedvén megfojtották azt. Oké, egy szív, amin ott vannak a tövisek. És gondolhatsz erre, hogy ez egy gazos talaj, egy zsúfolt talaj. Gondolhatsz egy fűre, egy pázsitra, amely között felnő a gaz, az ilyen gaz, az olyan gaz. Megfigyelted a kertünk, 2 évvel ezelőtt bevetettük, fölástuk, és utána bevetettük. Abba a dobozban, amit vásároltunk, csak fűmag volt. Tehát tudom, hogy abba csak fű került. Csak fűmag került bele. És most, ugye nem vagyunk egy nagy fű ápoló gondozók, és most, hát szerintem úgy 50%-ban, tudod, ott van a gyom. 50%-ban tele lett zsúfolva mindenféle gyommal, és egy zsúfolt, tudod, zsúfolt kert. És itt, mikor ezt mondja, hogy tövisek közé esett, akkor erre gondolj, tudod, egy zsúfolt. És azt hiszem, ez kapcsolódik elég ki az előző földhöz. Zsúfoltság. Ahol nem maradt hely másnak. A mi kertünkben sok fűnek nem maradt hely. A gyom zsúfoltsága miatt. És meg vagyunk kísértve, hogy tegyünk annyi mindent, fussunk annyi minden után az életben. Futhatunk könnyen, annyi minden után. Azt gondolva, hogy a megelégedés majd abból jön, pedig egyetlen egy dolog sem ad valós, maradó megelégedettséget Isten igény kívül. Az én szívemnek kell, hogy legyen hely Isten igéje számára. Filippi 3:8-ban azt mondja Pál, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent, annak érdekében, hogy megismerjem őt. Annak érdekében, hogy jobban ismerjem őt, hogy egy bensőséges kapcsolatot alakítsak ki ő vele. Mindent kárnak és szemétnek ítélek. Amíg én Istentől nem nyerek megerősítést, addig minden emberi dicséret a számomra lyukas szívbe fog hullani. Tehát küzdhetek és mehetek emberek elismeréséért, de amíg Istentől nem kapok egy megelégítést, addig minden csak így át esik én rajtam. Szükségem van Istenre. Elégedettség és elismerés függők vagyunk. Tehát elismerjenek minket, és hogy meglegyünk elégedve. Tehát a függői vagyunk ennek. De ez önáll elégülhet meg egyedül. Miből gondolhatnánk, hogy be tudjuk tölteni Isten életünkre szánt célját, életünkre szánt tervét, hogyha nem szánok elég időt és energiát a vele való közösségre. Képtelenség. Viszont amikor ő belép, olyan dolgok mennek végbe az életünkbe. Olyan dolgokra leszünk képesek. Olyan gondolatokat kapunk. Olyan tüzet kapunk, ami azt mondjuk utána, hogy nincs értelme másképp élni. Nincs értelme másképp élni. Ezt látjuk Jelenések 4 végén, hogy a szentek ott fönt Istennél visszaadják a koronájukat Istennek. Tudod, az a csillogás, ami akár itt a földön ámulatba ejthet, az az elismerés, amire emberektől vágyok. Tudod, semmi ahhoz képest, amit Istennel volt találkozásod, amit az ad, mikor én meglátom őt, és ez történik ott majd velünk, Jelenések 4-be van leírva, hogy a koronáinkat vissza fogjuk adni ő neki. Nyugodtan elengedhetek mindent az én időbeosztásomban. Semmit sem fogok veszíteni. Úgyhogy ott volt az a szegény papagáj, és nem kapott ételt, nem kapott tápanyagot. Viszont azt mondja az ige, hogy kiment a magvető, és vetett. Isten ígéje élő és ható. Isten ígéje termékeny. És ő veti ezt az ígét. Veti ezt a magot. És azt mondja a következő versben, hogy 100 annyit terem. Hogy 30 annyit, hogy 60 annyit, és hogy 100 annyit terem. Úgyhogy ott van az útfél, a kemény szív, ott van a felszínes talaj, és aztán ott van a húzsúfolt talaj, és aztán ott van az a talaj, ami porhanyos, ott van az a talaj, milyen az, ami jól terem? Amiben jól terem a mag? Zsíros. És Isten terem, az ő igéje terem bennünk. Úgyhogy Isten áldjon benneteket. Lehet, hogy itt abba is hagyjuk az összejövetelt. Az a papagáj meghalt, elpusztult, de nekünk megvan minden, ami az életre és a kegyességre szükséges. Amen. Amen. Szepi, egy imával lezárnád a ma esténket.
Atyám. Nem érdemeltük, atyánk, te mégis adtál nekünk ilyen gazdagon, és tápláltál minket, és növekedést adsz, és kihívsz minket, és vezetsz minket, veted a magot, a te igédet, és formálod a talajt, a lelkünket, a kemény talajt feltöröd, tanítasz minket, képességet adsz, segítesz elfogadni, segítesz befogadni, atyánk. Tőled van minden, aminek értelme van. Te táplálsz minket igazi táplálékkal, amely termő és növekedést ad, és ezt tetted ma, és köszönjük, atyánk, köszönjük, köszönjük. Köszönjük, hogy a gyermekeid vagyunk, és te, mint atya, gondoskodsz rólunk. És ezt nem hagyod abba, és nem hagyod abba ma este, holnap reggel, holnap után, mindig, amíg az igédet a kezedbe vesszük, a szívünkbe vesszük, te adod ezt a magot, te adod a növekedést, öntözöl, gondoskodsz, és hagyd rejtsük el a szívünkbe, amit ma este hallottunk, hagyd rejtsük el, Urunk, tényleg, és hagyj emlékezzünk rá, és hagyj vegyük elő ma este, holnap után, amikor szükség van, vagy megelőzően, amikor még nincs szükség rá, amikor építed a képességet előre a te igéd által, amelyet ma hallottunk, vagy az elmúlt hetekben, években. Hálás a szívünk, atyánk, hálás a szívünk. Megörvendeztettél minket a te igédből, a te embereid által. Köszönjük neked, és tényleg csak tarts minket itt közösségre, beszélgessünk, legyen az ige a beszédünk, legyenek a zsoltárok, vagy az énekek, bátorítsuk egymást. Emlékezzünk az üzenetekre, emlékezzünk a te nagy tetteidre, a te nagy embereidre. Köszönjük, Istenem. Kiváltságosak vagyunk ma este. A te néped vagyunk, a te gyermekeid vagyunk. A neveden, nevünkön szólítasz minket személyesen. Hívsz minket. Becézgetsz minket. Törődő szavaid átölelnek. A szerelmes szavakat, szerelmes verseket írsz nekünk személyesen. Köszönjük, atyánk. Bocsáss el minket te szerető gondoskodásoddal. Jézus Krisztus drága nevében, és azt mondjuk erre mindannyian, hogy Amen. Amen.